Szeretettel köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Őszentsége Ferenc pápa 41. nemzetközi apostoli útján vett részt hazánkban. Április 28-án péntek reggel szállt fel a pápai repülőgép Rómában, ahonnan Jánosi Dalma kollégánk tudósított.
Ferenc pápa a békezarándokaként érkezik Magyarországra. Jelenléte felhívás a béketörekvésekre, a konfliktus diplomáciai rendezésére. Nyilatkozta tegnap a vatikáni médiának Pietro Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy bár az utazás terve a konfliktus kirobbanás előtt megszületett, de nagy valószínűséggel a béketeremtés központi gondolata kerül majd a látogatás középpontjába. A pápa útja elsősorban pásztori látogatás, a katolikus egyházfő azért érkezik Budapestre, hogy meglátogassa a Magyarországon élő keresztényeket, katolikusokat is, biztassa, megerősítse őket hitükben. Ugyanakkor állami látogatás is, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy Ferenc pápa értékekről közvetítsen üzenetet. Az olasz lapok kommentárjai szerint Róma püspöke azért választotta Magyarországot a konfliktussal szomszédos országok közül, hogy ebben a nehéz történelmi pillanatban még erőteljesebben hangoztassa a béke üzenetét és felerősítse azon országok hangját és szerepét, akik hasonló állásponton vannak.
A repülőtéren a Szentatyát fogadta egyházi részről Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek, Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Tóth Tamás az MKPK titkára. Állami részről Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ferenc pápát a Sándor palota előtt ünnepélyesen fogadta Novák Katalin köztársasági elnök, majd a Sándor palotában Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott az egyházfő. A Szentatya az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselői előtt elmondott beszédében arra emlékeztetett, hogy Budapest, amely nem csak méltóság teljes és életerős főváros, hanem a történelemnek is központi helye. Budapest a történelem városa, mely a béke mellett fájdalmas konfliktusokat is megélt. Ferenc pápa megemlékezett a Budapest 150 évvel ezelőtti megalapításáról is. Abban a világban azonban, amelyben élünk, a közösségi politika és a multilateralizmus iránti szenvedély, mintha már a múlté lenne. Úgy látszik, végig kell néznünk, ahogy a béke álmát éneklő kórusnak sajnálatosan leáldozik, miközben a háború szólistái törnek utat maguknak, mutatott rá az egyházfő. Majd hozzátette, korunk történelmi időszakában számtalan veszély leselkedik ránk, de felteszem a kérdést, gondolva a meggyötört Ukrajnára is, vajon hol vannak a békét szolgáló kreatív erőfeszítések? Budapest a szentek városa is, gondoljunk csak Szent Istvánra, Magyarország első királyára, hétvesére, Boldog Gizellára és fiára, Szent Imrére. Ferenc pápa röviden megemlékezett Szent Lászlóról, Szent Margitról, Mindszenti Józsefről. Boldog Apor Vilmosról, Boldog Meszlényi Zoltáról, valamint Boldog Batthyány Stratmann Lászlóról. Rájuk szeretném bízni ennek a számomra oly kedves országnak a jövőjét. A Szentatya beszédét így fejezte be, Isten áld meg a magyart. A Szentatya délután a Szent István Bazilikában püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntőjében elmondta, Magyarország rendkívül nagy társadalmi, politikai, szellemi és vallási átalakuláson megy át ezekben az években. Sok a nehézség, a szekularizáció, a hedonizmus, az evangéliumi értékrend iránti közömbösség, a hit továbbadásának nehézségei, a kevés papi és szerzetesi hivatás. Az ön által létrehozott színódusi folyamat kétségkívül segítségünkre lesz az elkövetkező években. Örömmel vesszük, ha a több évtizedes lelkipásztori tapasztalatai alapján is útmutatással segít bennünket ezen az úton. Szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk, hangsúlyozta Veres András püspök. Brenner József, szombathelyi egyházmegyés pap, Boldog Brenner János testvére tanúságtételében az egyházhoz való hűséget emelte ki.
Boldog vagyok, amikor a templomainkban minden érzékszervemmel az ő valóságos jelenlétéről szerezhetek bizonyosságot, ahol az ő tekintete ragyog át az ikonokon, a szentek örökké valóságtól fénylő arcán, ahol a tömjénfüsttel, a méltóság teljesen áradó dallamokkal, az állandó könyörgésekkel együtt a lelkem is Istenhez emelkedik, ahol mi papok és hívők mind egy irányba nézünk, és ugyanarra a nagy találkozásra vágyunk. Hálom mindenért!
A görögkatolikus Kondás Sándor, a papi, még Hernádi Krisztina domonkos nővér a szerzetesi hivatásért adott hálát.
Február végén Rómában jártunk a nővérekkel egy képzésen, és ekkor derült ki, hogy a Szentatya Magyarországra látogat. Amikor hazaérkeztünk, akkor a plébánosom humorosan így köszöntött, hogy Krisztina nővér, azt nem is mondta, hogy azért megy Rómába, hogy meghívja a Szentatyát. Szeretném nagyon megköszönni, hogy eljött hozzánk. Hernádi Krisztina vagyok, domonkos nővér, és az előjárók arra kértek, hogy arról beszéljek, hogy milyen fantázia van abban, hogy a 21. században valaki szerzetes lesz. Az én esetemben elsőként talán gyermekkori, mert a nagymamám nagyon sokat mesélt kislány koromban az árpádházi szentekről, és ezeket a történeteket hallgatva született meg bennem a vágy, hogy én is szent legyek, hogy ennél kevesebbért nem is éri megélnem. Amikor viszont körvonalazódni látszott, hogy ez egy egészen konkrét út, amire Jézus engem hív, akkor pellekedni kezdtem vele, mert nem tetszett ez a gondolat először, és mondtam neki, hogy nekem még 5 testvérem van, miért nem mást választott. Azon gondolkoztam, hogy miért akarja Isten azt, hogy egy fiatal lány egész életében fekete özvegynek öltözve járjon. Tehát nem nagyon tetszett a gondolat. És az ebből fakadó értetlenség kapcsán találkoztam egy másik fantáziával, az Istenivel. Egy jezsuita lelki gyakorlaton egy ferences nővér és egy piarista atya segítségével ismertem meg azt, hogy milyen mély öröm van az Istennel való személyes kapcsolatban. És ezzel együtt megszületett egy gondolat, hogy erről minden embernek a Földön tudnia kell, és egy vágy, hogy én ezért szeretnék dolgozni. És innentől egyenes út vezetett Szent Domonkos rendjébe. Most Hódmezővásárhelyen élek 6 nővéremmel együtt, dolgozok és tanítok egy iskolában. Ez egy olyan vidéke az országnak, ahol a történelem évszázadok során nagyon elsötétedett az emberek szívében az Istennek, a minket szerető Istennek és gondot viselő Istennek a képe. Ugyanakkor ott van az emberek szívében a jóra való vágy, az igaz válaszok keresése, és emiatt a sötétség miatt nagyon gyakran találkozunk a fizikai, a szellemi és a lelki szegénységgel az emberek között. Viszont a nővérekkel azon dolgozunk, hogy Istennek olyan eszközei tudjunk lenni ebben a világban, ebben a környezetben, akiken keresztül fel tudja ragyogtatni az evangélium örömét.
Pavelcek Major Dorina a világi lelkipásztori munkatársak és a katekéták nagyszámú közösségének köszöntését adta át.
Az ige liturgiát végzők, az áldoztatók, a lektorok, az akolitusok, a katekéták nagyszámú közösségének köszöntését adom át. Nagy örömmel végezzük egyházunk nevében megbízásából szolgálatunkat. Munkánk során fókuszban a ránk bizottak hitének elmélyítése, a vasárnap méltó megszentelésére való felkészítésük, a liturgia ünneplése, a szeretett szolgálat gyakorlása, a közösségek öngondoskodásának segítése áll. Készséggel végezzük hivatásunkat, a katolikus oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy területén, és ezzel párhuzamosan, természetesen nagy hangsúlyt fektetünk az állami oktatási intézményekben végzendő katekézisre is. Ezért is várják meg annyian Jézus Krisztus evangéliumát. Így jelentőséggel bír, hogy megértsük, megérintsük a végső igazságot keresők szívét, és bevezethessük őket Anyaszentegyházunk közösségébe. Minden nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az emberségben való megmaradásnak nincs más útja, mint Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó követése. A hiteles evangelizáló szolgálat abban is megnyilvánul, hogy jelen vagyunk a keresztény családok életében, dialógust folytatunk velük. Egyre nagyobb szükség mutatkozik a kérügmatikus jelenlétre, amely a narráción, a kommunikáción keresztül jut el embertársainkhoz. Emiatt a szolgálatunk során ezt minél hatékonyabban kell megvalósítanunk a mindennapokban. ehhez a Szent Atyától, az evangelizációval, a katekézissel, a társadalmi-szociális kérdésekkel kapcsolatban kapott rendelkezések nagy segítséget jelentenek számunkra. A katekéta szolgálat ősi rendjének megújításával együtt nagyon köszönjük ezeket az útmutatásokat is. Örömünket hoztuk el, és fejezzük ki Úrunk Jézus Krisztus személyének, az ő megváltásáért, szentséges atyánk jelenlétéért, az egyházunkért. Hálát adunk azért, hogy mint az apostolok, mi is megélhetjük, és bizon mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus a jövőnk.
Ferenc pápa beszédében örömét fejezte ki, hogy ismét itt lehet, miután részt vett az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. Veres András püspök szavaira reagálva elmondta, ez az egyik legfontosabb feladat, ami előttünk áll. Korunk változásait és átalakulását értelmezni, és megpróbálni a lelkipásztori kihívásokkal a lehető legmegfelelőbb módon szembenézni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha Krisztusra, mint jövőnkre tekintünk. Életünk bármennyire is törékeny, szilárdan az ő kezében van. Ha erről megfeledkezünk, akkor emberi megoldásmódokat fogunk keresni, hogy megvédjük magunkat a világtól, bezárkozva kényelmes és békés vallási oázisainkba, vagy éppen ellenkezőleg alkalmazkodunk a világiasság változó széljárásaihoz.
Tornare a Cristo.
Visszatérni Krisztushoz. Ő, mint a jövőnkhöz.
Per non cadere nei venti cambianti della mondanità.
Hogy ne elsünk áldozatául a világiasság váltakozó széljárásainak, az egyház nem lehet világias. Ez két értelmezés, úgy is mondhatnám, hogy két kísértés, amelytől egyházként mindig óvakodnunk kell. Az első a jelenlegi történelem katasztrofális olvasata, amelyet azok kis hitűsége táplál, akik azt ismételgetik, hogy minden elveszett, nincsenek már a múlt értékei meg, nem tudjuk, hová jutunk. És ott a másik veszély, saját korunk naív olvasata, amely viszont az alkalmazkodás a konformitás kényelmén alapul, és elhiteti velünk, hogy mégiscsak rendben van minden. Csak a világ mostanra megváltozott, és alkalmazkodnunk kell hozzá mérlegelés nélkül. Ez ronda dolog. Íme a katasztrofális kishitűséggel és a világias alkalmazkodó szellemmel szemben az evangélium új látást ad nekünk. Megajándékoz a megkülönböztetés kegyelmével, hogy egyszerre befogadó szellemmel és profétai lélekkel lépjünk be korunkba, vagyis a proféciára nyitott befogadással.
Az egyházfő emlékeztetett, Jézus arra is figyelmeztette, hogy itt a földön semmit sem szabad abszolútnak tekinteni. Arra kaptunk meghívást, hogy gyümölcsöt termő növényként használjuk fel a nekünk adott időt, annak változásaival és kihívásaival együtt, mert mindezeken keresztül, mondja az evangélium, az Úr közeledik. A prófétai befogadás azt jelenti, hogy megtanuljuk felismerni Isten jelenlétének jeleit a való világban, még ott is, ahol nem jelenik meg kifejezetten a keresztény szellem jegyében, vagy ahol kihívás vagy kérdés formájában érkezik. Szükség van arra, hogy egyházi reflexiót kezdeményezzünk, szinodális, együttesen végzett reflexiót, a lelkipásztori élet megújítására, nem megelégedve a múlt ismétlésével, nem félve a plébánia átszervezésétől, hanem aktív együttműködést kezdeményezve a lelkipásztorok, a katekéták, a lelkipásztori munkatársak és a tanárok között. Ti már ezen az úton jártok, ne álljatok meg, figyelmeztetett a Szent Atya. Majd így folytatta, köszönetet mondok a diakónusoknak és a katekétáknak is, akiknek döntő szerepük van a hit átadásában, a fiatalabb generációknak és mindazoknak, tanároknak és nevelőknek, akik nagylelkűen munkálkodnak az oktatás területén. Köszönöm. Ezt követően az egyházfő a lelkipásztori munka tekintetében óvott a távolságtartástól, a megosztottságtól és a megcsontosodott látásmódtól. A Szent Atya végül Mindszenty József bíborost idézte. Ha van 1 millió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól. Legyetek befogadóak, legyetek tanúi az evangélium ígéretének, de mindenekelőtt legyetek az imádság emberei, mert a történelem és a jövő ettől függ. és kérlek titeket, hogy továbbra is imádkozzatok értem. Zárta beszédét Ferenc pápa. Május a szűzanya hónapja, de mindjárt az első napján jegyesére, Szent Józsefre a munkásra emlékezik egyházunk. Az ünnepet 12. Pius pápa rendelte el 1955-ben, és a munkások védőszentjének választotta Szent Józsefet. Jáki Szaniszló a filozófia, a teológia és a katolikus kultúra terén gazdag örökséget maga után hagyó bencés szerzetes tudós, egy írása a mai ünnepnap keresztény értelmezéséről szól. Hallgassák meg Lázár Csaba előadásában.
Jáki Szaniszló, Szent József a kézművesek példaképe. József keze munkájával szerezte meg a megélhetéséhez szükségeseket. A falu, ahol József, mint ács, kereste meg a mindennapi élethez szükségeseket, nem volt mozgalmas hely. Justinus vértanú, aki Nablusból, Szamária fővárosából származott, még élő hagyományra utalt, amikor azt írta, hogy József kerekeket és igákat készített, minden más dolog mellett, amit egy ácsnak kellett készítenie. Jeruzsálemi Szent Cirill azt állította, hogy látott egy darab fát, amelyet a hagyomány szerint maga József és Jézus faragott ki egy adott célra. Igára, kerékre, székre nem volt rendszeres igény. József csak máról holnapra tudta biztosítani a szükségeseket. Az ő állapota egy alapjában bizonytalan helyzetű munkás helyzete volt, ami abban tudta segíteni őt, hogy gondolatait az isteni gondviselésre irányítsa. Ebben az értelemben emelkedett József a dolgozó emberek összes példaképe fölé. Erre mutattak rá modern idők pápai enciklikái, amelyekre a szűnni nem akaró munkás mozgalmak nyomták rá bélyegüket. Józsefnek keményen kellett dolgoznia. Ez állt fiára is, aki a szakmát nyilvánvalóan atyától tanulta. A munka erkölcsi kötelesség volt Ábrahám gyermekei számára. Még a rabbiknak is kellett szakmát tanulniuk. Szent Pál büszkén hivatkozott sátorkészítő jártasságára, ami lehetővé tette számára, hogy a mindennapi megélhetése ne függjön senkitől. Ezek a széles távlatok állnak a modern pápák ismételt hivatkozásai mögött, amelyeket Szent Józsefre, mint a munkások példaképére tettek. Az isteni gondviselés megmentette őt attól, hogy nyomorogjon, ahogyan számtalan ember akkor is és még ma is. A megváltó nevelő atyának nem kellett rabszolgának lennie, bár szegénynek igen. A boldogságos Isten anyától eltekintve senki sem olyan kiváló, mint jegyese József. Nem csoda, hogy 13. Leó pápa bíztatta a munkás embereket, hogy bízzanak Szent József példájában és pártfogásában. 13. Leó pápa e szavait 15. Benedek pápa idézte, amikor az első világháború vége után irányelveket adott a felmagasztalt civilizációjának romjain ülő emberiség számára. Nem egészen 20 évvel később 11. Pius pápa hívta fel a figyelmet Szent Józsefre, Krisztus békéjének adventje felé sietve Krisztus országában. Az egyház óriási küzdelmét a világkommunizmus ellen Szent Józsefnek, az egyház legfőbb oltalmazójának zászlaja alá helyezzük. Ő a munkásosztályhoz tartozott és viselte a szegénység terhét magáért és a szent családért. Szent József a munkások példaképe olyan értelemben, amely messze meghaladja a természetes távlatokat. Az egyház, hogy bevésse Szent Józsefnek ezt a státusát a hívők értelmébe, a legerősebb eszközeit használta egy ünnep elrendelésével. Május első napja, amelyen egykor az ateista szocializmus ünnepelte önmagát, most Szent Józsefnek, a munkásnak az ünnepe. Munkás minősége valóban időtálló.
Szent Józsefet talán a legcsendesebb szentnek is mondhatnánk, hiszen az evangéliumban szavait nem halljuk, de a jelleme mégis kibontakozik olyan módon, ahogyan ez a csend nem hallgatás, hanem egy hosszú néma igen Mária mellett. Horváth Zoltán újpesti plébánossal Hámori Kinga beszélget a szent tiszteletéről.
Szent Józsefnek két ünnepe van, az egyik március 19-én, a másik május 1-én. Tisztelete viszonylag későn alakult ki az egyházban, az első néhány száz évben keveset tudunk Szent József tiszteletéről. A csendesség jellemezte Szent Józsefet. Szent József csendes szent háttérben volt, de nagyon érdekes a tiszteletének kifejlődése, kialakulása, változása az idők folyamán. Ahogyan a világ helyzete hozta a szükség, úgy alakult, változott Szent József tisztelete kultusza, egyházunk védőszentje, mondjuk március 19-én. De ünnepeljük őt Szent Család vasárnapján is, mint a Szent Családnak a feje, vagy mint munkás Szent József. A különböző korok különböző kihívás hoztak az évszázadok folyamán, és egy ember élete sokszínű. A csendességéből is kiderül a sokszínűsége. Csendes volt Szent József Mária mellett. Nem csak jegyes ünnepeljük, sokáig csak azt az egy oldalt beszéltünk, hogy Szűz Mária jegyese. Ünnepeljük, mint férjet. Kevésbé tudunk, hogy milyen volt az ő családi életük, és nem is kell firtatni, nincs benne a Szentírásban, de pont ezért alakult 1870-es években Szent Család ünnepe, amikor a világban szükség van olyan példaképekre, olyan hallgatódó férjekre, olyan emberre, aki úgy tud inget mondani, hogy nem tudja a következményt. Sok fiatal nem mer házasságot kötni, nem mer pályát választani, hivatást választani, fél a következményektől, jövő nem kiszámítható. Gondolom, Szent József is kétsége között élt, ezért akarta Máriát titokban elbocsátani, ezért menekült Egyiptomba, de az angyal biztató szavára az imádságban végül is mindig ki tudta Istennek mondani az igent, és ezt a csendességet, ezt a pozitív igent szeretnénk kérni példaképként, erősítésként a mai korban mindannyiunk életére.
Ön volt már Szent József titulusú templomnak is plébánosa. Kicsit közelebb kerülhetett Szent József, mint védőszent, a plébániája fölött is őrködött. Személyesen milyen képe van erről a szentről?
Megpróbáltam összegyűjteni annak idején a megnyilatkozásokat, II. János Pál pápának levelét Szent Józsefről, Szent József imádságokat, Szent József litániát, egy-két himnuszt. Túl sokat nem találunk a magyar irodalomban, sem egyházi megnyilatkozásokban. A jámbor megnyilatkozások pedig egy része mai kortól, az én szellememtől távolabb áll. Az erős férfit próbálom benne tekinteni, aki az egyházat meg tudta oltalmazni, védeni. Erős férfit, aki a Szent Családnak élő oltalmazója volt, ahogy a nyomon tudjuk követni 12 éves Jézus koráig, aki együtt élt, mert együtt volt ott, nem csak Jézus születésénél, menekülésénél, együtt volt a család a templomban, amikor elvitték Jézust bemutatni, nem csonka családként ment el Mária, hanem Józseffel együtt, és együtt zarándokoltak Jeruzsálembe is. Közös lelki program, ami nagyon fontos lenne minden családnak az életében, hogy a család együtt vegyen részt egy mai zarándoklaton, a mai templomlátogatáson, és a gyerekeiket együtt ajánlják fel a Jóistennek, akkor is, hogyha ebben külső veszély vagy külső meg nem értés található a világban.
Második János Pál pápa nevét említette az ő apostoli buzdításában, olvassuk, hogy József hitbeli élete zarándokút volt. Mit jelent ez a mai ember számára?
A zarándokút nem csak annyi, hogy elmegyünk egy zarándok helyre. Az könnyű, mert kívülről látjuk az életünket, a világot. Egy kicsit vissza tudunk tekinteni arra, ami otthon történik. De az egész kereszténység is zarándoklat az örök mennyi hazafelé. Ahogyan Szent József Isten sugallatára zarándokolt Betlehembe, zarándokolt Egyiptomba, és zarándokolt együtt Szent Család, együtt vesz részt a templomban, bizonyára, de a hétköznapi imádságos életében is nem csak kötelező imádságokat mondotta el üres formulák nélkül, hanem valóban megérezhette a hívő ember Isten közelségét. Ha én szentként tisztelem őt, akkor úgy tudom elképzelni, hogy szentként szerelmes volt Máriában, szentként jóságosan nevelte a gyermekét, megfelelt azoknak a kihívásoknak, kötelességeknek, amely a földember zarándok útját jellemzi, és ebben a zarándoklatban természetesen az is belefér, hogy lehet, hogy nem mindent látott tisztán, és a Jóisten egy angyalon keresztül, álmán keresztül, intésen, véleken keresztül a zarándoklásban előbbre viszi, és a hív embernek a válasza, mint Józsefé, előbbre vitelben nem nemet mond, hanem igen tud válaszolni, igen tud mondani.
Horváth Zoltán újpesti plébánost Hámori Kinga kérdezte. Az Úr napját szenteld meg! szól a harmadik parancsolat. A leheltéri Szent Margit templomban minden hónap első csütörtökén az esti szentmise után parancsok szeretetből a 10 parancsolat a 21. században címmel tanítással várja Monostori László esperes plébániai kormányzó az érdeklődőket. Legutóbb a harmadik parancsolat mélységeiről gondolkodtunk együtt Monostori Lászlóval. Goethe azt mondja, hogy az emberiség halad, de az ember marad mindig ugyanaz. Isten útmutató szeretetére, igazolására a 21. században élő embernek is épp úgy szüksége van, mint az ókorban élőknek, de ez nagy kérdés, hogy a Isten az emberrel kötött szövetségében csak azokra az emberekre vonatkozik az ő parancsolata vagy igéje, amit 10 parancsolat néven ismerünk, vagy azokra is, akik nem hívők?
Hát a 10 parancsolat úgy gondolom, hogy nagyon univerzális, és annak sok parancsolatával azonosulni tudunk nagyon-nagyon sokan. Tehát például kevés ember van a Földön, aki vitatná azt, hogy jó, hogy van egy ilyen szabályunk, hogy ne ölj, tehát hogy gondoljuk el, milyen rossz lenne egy olyan világban élni, ahol az emberek egymás életére törnek. Vagy a ne lopj, ez is egy olyan a parancsolatok közül, amelyben nagyon széleskörű az egyetértés, hogy hát a magántulajdonhoz való jog az megilleti az embereket, és hogy hát már ne vegyem el azt, ami a másé, hiszen hogyha szabad préda lenne, akkor nagyon nehéz volna megvédeni azt, amink van, nehogy elrabolja más. Ennek ellenére azért ez is fontos látni, hogy Isten a 10 parancsolatot Mózesnek adta a Sínai hegyen, és ezáltal egy egészen konkrét népre, a zsidó népre bízta. A 10 parancsolatot aztán a kereszténység is természetesen megtartotta, hiszen Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényeket, hanem pont azért, hogy beteljesítse őket. És a 10 parancsolat, én ma úgy mondanám, hogy a zsidó-keresztény kultúrkörnek egy nagyon fontos alapokmánya tulajdonképpen, amely arra hivatott, hogy szabályozza egyrészt az Istennel való kapcsolatunkat, másrészt pedig az emberi együttélésünket itt a Földön. Mert jó dolog az élet, jó, hogy ilyen sokan itt vagyunk a Földön, jó, hogy társadalmat építünk, de nem mindegy, hogy hogyan élünk. És a 10 parancsolat pontosan ennek az érdekében szabályozza az életünket, hogy az életünk az jó tudjon lenni. Ahogy egy sportban, vagy játékban, vagy akár a közlekedésben vannak szabályok, amelyeket jó esetben mindenki betart, ez nem azért van, hogy nekünk kevesebb lehetőségünk legyen kifejezni önmagunkat, ez nem a szabadságunkat veszi el, hanem a szabályok azok mindannyiunk érdekében vannak jelen a világban, az életben, amelyek megadják azokat a kereteket, amelyek között, hogyha mozgunk, akkor értékes, teljes, egymást tiszteletben tartó és a közjót elő is mozdító életünk lehet itt a Földön.
Ha belegondolunk, akkor a 10 parancsolat, de ezt a két gondolattal összefoglalható. Az egyik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, a második pedig szeresd fel barátodat, mint önmagadat. De eleget tudunk-e tenni ennek a kérésnek? Nem támaszta olyan követelményt, ami vagy arra sarkal, hogy próbáljuk meg, vagy nem tántorít attól, hogy hát ezek nagyon nehezen betartható szabályok?
Amit idézett szerkesztőasszony az előbb, ez tulajdonképpen a fő parancs, aminek az a nagyszerűsége, az az újdonsága, hogy ez tartalmazza az ószövetségi törvényben, ezek benne vannak, de amikor Jézust megkérdezik az írástudók, hogy Mester, mondd, melyik a legfőbb a parancsolatok közül, akkor ő pont ezt a kettőt emeli ki, az Isten szeretet parancsát és a felebarát szeretetének a parancsát. És hogyha megnézzük a 10 parancsolatot, akkor itt is tulajdonképpen erről van szó. Tehát az első 3 parancsolat szabályozza az Istennel való kapcsolatunkat, a 4-től a 10-ig pedig az embertársainkkal való kapcsolatot. És első ránézésre azt hiszem, hogy mondhatnánk is azt, hogy hát 10 szabály, nem is sok, meg lehet jegyezni, nem tudom hány 100 vagy több tucat szabályról van szó, 10 rövid, egyszerű szabály, hát akkor nem is lehet olyan bonyolult ezt betartani, nem? És aztán az élet megmutatja, hogy hiába teremtett minket jónak az Isten, mégis a természetünk az áteredő bűn következtében hajlik a rosszra, és mindannyian, vallásosak és kevésbé vallásosak, hívők és nem hívők, ilyen-olyan háttérrel rendelkező emberek, még a szentek is, mindannyian megtapasztaljuk, hogy vannak bűnök, amelyekbe újra és újra beleesünk, és hogy egyáltalán nem könnyű betartani ezeket a parancsolatokat, mert mindig ott van a sátán, mindig ott van a kísértő, és ő figyel minket, és csábít a rosszra, és hogyha nem vigyázunk eléggé, akkor könnyű belecsúszni abba, hogy eltávolodunk a jó Istentől, és nem vesszük komolyan a parancsolatokat. És ezért fontos, hogy a 10 parancsolat az egy segítség nekünk abban, hogy kijelöli az utat, hogy merre érdemes menni, milyen irányba haladjunk az életünkkel, hogy egy teljes, egy jó, egy pozitív, egy Istennek tetsző életet tudjunk élni.
Ez talán rá is döbbentett bennünket arra, hogy hát egyedül képtelenek vagyunk ezt a szabályrendszert, vagy védelmi rendszert betölteni, és hát ez sehogy máshogy nem megy, mint kegyelemből. De ez lehet talán az egyik gyümölcse annak, hogyha életünk részévé tesszük ezeket a parancsolatokat.
Persze, tehát nem vagyunk magunkra hagyva, ez nagyon fontos, hogy Isten nem hagy minket magunkra, és ő segít a kísértések idején is. Tehát ő megadja nekünk azt az erőt, amire szükségünk van ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek, na de ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene betegyük a magunkét. Szent Ágostonnak van egy gyönyörű mondása, az úgy szól, hogy tedd meg azt, ami tőled telik, és kérjed azt, amire gyönge vagy. És úgy gondolom, hogy ez nem csak hogy szép, de nagyon fontos is. Tudjuk magunkról, hogy egyedül nem vagyunk képesek mindenre, még a 10 parancsolat betartására sem. Szükségünk van a Jóisten segítségére, de ami tőlünk telik, azt tegyük meg. És ne azt várjuk, hogy a sült galamb repüljön a szánkba, hogy majd az Isten megoldja az összes problémánkat. Ami rajtunk áll, ami emberi erőnkből, tehetségünkből telik, amire el tudunk jutni, Azt tegyük meg, tegyük oda a magunkét, tegyük oda önmagunkat, tegyük oda igyekezetünket, fáradozásunkat, bőjtünket, imádságunkat, jó cselekedeteinket, és Isten ki fogja pótolni azt, amire még szükségünk van ahhoz, hogy eljussunk az üdvösségre.
Gyakran mondják, hogy a Biblia törvényeiben, a 10 parancsolatban különösen is úgy szólít meg Isten, mintha egyedül csak neki lenne joga ahhoz, hogy megszervezze a mi életünket. A ma embere viszont büszke arra, hogy szabadon választja meg, hogy ki legyen az ő Istene. Felvetődik egy csomó kérdés, hogy valóban szabadon választ-e az, aki azt gondolja, hogy így tesz, hogy vajon nem önmagát teszi-e meg egy személyben Istennek, nem ő szabja-e a törvényt, és ehhez nem a legrövidebb utat választja-e ahhoz, hogy egy új bálványt állítson fel magának, amelyet imádhat. Vajon nincs-e minden emberben a vágy meg, hogy a teljességre törekedjen, hogy közösségre jusson valakivel, és az a kizárólagosság és egyedüliség, amit egy hívő megtapasztalhat, hogy őt szeretik. Vajon az embernek a lelkében bele van ez kódolva, hogy mindenre szüksége lehet?
Az egészen biztos, hogy Isten minket szabadnak teremtett, és a legnagyobb ajándék, amit kaptunk, az a szabad akarat. És ha belegondolunk, ez egy óriási dolog. Isten úgy teremtett meg minket embereket, hogy bármit csinálhatunk. Tehát nem azt mondom, hogy minden a javunkra válik, egyáltalán nem, de fizikailag, gyakorlatilag mindent megtehetünk. Tehát az nagyon ritkán, szinte soha nem szokott történni, hogy valaki tesz egy gonoszságot, és akkor Isten lesújt egy villámmal, és akkor nem tudom, ott helyben meghal. Nem. Isten hagyja, hogy szabadok legyünk, hogy döntéseket hozzunk, hogy a jó vagy a rossz mellett döntsünk. És azért nagy kegyelem ez a szabadság, azért nagy ajándék, lehetőség és felelősség, mert a szabadságunkkal nem csak élni tudunk, hanem visszaélni is tudunk. Vagyis megtehetjük azt, és sokan meg is teszik, hogy mondjuk káromolják Istent. Vagy Isten ellen fordulnak. Isten ellen fordítják a szabadságukat, a teremtettségüket, a talentumaikat, a képességeiket. És Isten ezt tűri, nem lép közbe, lehetővé teszi, mert ő nem olyan embereket szeretne magának, akiknek nincs is más választásuk, csak egész nap őt dicsérjük, hanem ő olyan embereket szeretne, akik őt szabadon választják, akik őt szabadon viszont szeretik. Gondoljunk bele, a kikényszerített szeretet az nem szeretet. Tehát ilyet pszichopaták szoktak csinálni, amit a filmben látunk, hogy nem tudom, valaki késsel kényszeríti a menyecskét, hogy gyere hozzám feleségül. Hát ez nem szeretet, ennek semmi köze a szeretethez. Ha valakinek nincsen szabad választása, akkor nem tud hitelesen, mélyen szeretni. Ez a szabad akarat, hogy dönthetünk Isten mellett és Isten ellen. Na most visszakanyarodva a 10 parancsolatra. ugye akkoriban körülbelül 3000 éve, egész pontosan nem tudjuk, amikor Mózes megkapta a 10 parancsolatot a Jóistentől, hát akkor egy abszolút politeista környezetben élt a zsidóság. Ez azt jelenti, hogy a környező pogány népek szinte kivétel nélkül mindannyian több isten hívők voltak. Ilyen istent imádtak, olyan istent tiszteltek, itt egy bálvány, ott egy bálvány, itt egy babonaság, és abban a konkrét történelmi, vallási, társadalmi helyzetben nagyon fontos volt, és pont az egyisten hit hozzájárult ahhoz, hogy a zsidó nép is meg tudta őrizni az önazonosságát a pogány népek tengerében, hogy ők leszögezték, hogy nekik csak egyetlen istenük van, mégpedig az Úr. Ez egy forradalmi változás volt ahhoz képest, mint ami korábban volt a vallás történelemben, hiszen minden fizikai, vagy biológiai, vagy földrajzi erőnek külön istenséget tulajdonítottak, hogy napisten, földisten, a tengerek istene, gondoljunk csak a görög vagy a római mitológiára, meg az akkori istenhitre, hitvilágra. Ez egy újdonság volt, hogy a zsidóságban ez nagyon hamar kikristályosodott és tisztává vált, hogy egyetlen Isten van. És ezért kezdődik ezzel a 10 parancsolat, ezért ilyen hangsúlyos ez, és ma már azt hiszem, hogy úgy mondjam tényleg, hogy nagyon elterjedtek azok a vallások, amelyeket a monoteista vallásoknak szoktunk hívni, tehát a zsidóság és a kereszténység mellett ide vehetjük az iszlámot is, amely szintén egy-egy Isten hívő vallás. Ezek a vallások alkotják a többséget ma a világon, a követők számát tekintve, tehát az egyisten hit ma már nem számít egyáltalán kuriózumnak, hanem tulajdonképpen ez a standard, vagy ez az általánosan elterjedt, de mégis szól a mai embernek is ez a felhívás, hogy egy a te Istened az Úr. Mert lehet, hogy nem isteneknek hívjuk, de ott van az a sok személy, vagy tárgy, vagy hobbi, vagy eszme, amelyik, ha nem vigyázunk, Isten helyére tud lépni az életünkben. Hadd mondjak erre is példát, mert hogyha valakinek azt teszi ki az életét, hogy mondjuk a pénzt hajszolja, vagy az élvezeteket, vagy van egy személy, akit annyira imádatig szeret, hogy az Istennek fenntartott helyet foglalja el az életében, vagy ha valaki annyira a munkájának, vagy egy hobbiának él, hogy semmi másra nincsen ideje, energiája az életében, akkor ott fennáll tényleg az a veszély, hogy figyelj, ki a te Istened? Tehát, hogy el tudod-e fogadni, hogy van odafönt az Úr, aki mindennek az Ura alkotója, és megadod-e neki az első helyet az életedben, ami megilleti őt, vagy pedig mindenféle egyéb dolgok foglalják el az első helyet az életedben. Ezek a valláspótlékok, ezek lehetnek ideológiák, lehetnek eszmék, ezeket kicsit így katolikus módon bálványoknak szoktuk hívni, ezek a modern bálványok, és ez tényleg a mobiltelefontól kezdve a kedvenc sorozaton át nagyon-nagyon sok minden lehet, amire vigyázni érdemes, hogy senki és semmi ne foglalja el azt a helyet az életemben, amely az Istennek kell, hogy legyen fenntartva.
Térjünk rá a harmadik parancsolatra, az Úr napját szenteld meg. 6 napig dolgozz, végezd a munkádat, 7. napon pihenj meg. De mit jelent ez számunkra?
A munka nagyon-nagyon fontos dolog az ember életében, hogyha nem dolgozunk, akkor gyakran üresnek érezzük az életünket, vagy nem találjuk a helyünket. Ezért is olyan nehéz például a munkanélküliek helyzete, vagy hogyha valaki beteg lesz, és emiatt nem tud dolgozni. De azért tegyük hozzá, hogy az élet a sokkal több, mint a munka. Tehát én nem szeretnék egy olyan világon élni, ahol csak a munka létezik, és semmi más. És egyszerűen mi emberek úgy lettünk megteremtve, valahogy ez, nem tudom, ez belénk van írva genetikailag szerintem, hogy egyszerűen szükségünk van arra, hogy bizonyos időközönként megpihenjünk, és ez jól is van így. Ugye eleve a nappalnak meg az éjszakának van egy ritmusa, az éjszakai pihenés, az alvás milyen fontos, de a hétnek is megvan a ritmusa, és ez is nagyon ősi, a zsidóságból származik, a 7. nap, vagyis a szombatnak a megszentelése, és ehhez kapcsolódik az első teremtés történet is, amikor Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, a 7. megpihent, és ezzel példát adott nekünk embereknek. Nagyon érdekes, hogy a világtörténelem során különböző politikai rezsimek tettek kísérletet arra, hogy megváltoztassák a 7 napos hetet, és volt kísérlet arra, azt hiszem a Franciaországban, hogy legyen 5 napos a hét, Oroszországban 10 napos héttel is kísérleteztek, de egyik se vált be. az ember nem tudott ehhez alkalmazkodni. Tehát úgy látszik, hogy tényleg arra vagyunk megteremtve, hogy ez a hét nap a mi ritmusunk, és abból egy napot, vagy mostanában ugye a legtöbben úgy dolgoznak, hogy 5 napot dolgoznak, és 2 napot pihennek, van egy ilyen hétvége, de a hétnapos ritmus így is megmarad, hogy annak legalább egy napját pihenéssel töltsük. Na most a zsidóságban ez volt a szombat, vagy ez a szombat mind a mai napig, és ez nagyon szigorú. Talán ez volt az a törvény, amit a legaprólékosabban szabályoztak Jézus idejében a Tórán kívül sok-sok farizeusi írástudói útmutatás, különböző egyéb szabályok, törvények vonatkoztak erre, hogy hány lépést tehet meg valaki, mi az, amit tehet, mi az, amit nem tehet meg szombaton. És megvolt ennek az értelme, mert a szombat az valahol egy jövendő tökéletes világnak az előképe is, amikor az Úr is, meg a szolga is pihen, és akkor egy kicsit egyenrangú mindenki. De amikor ez a célját már nem tölti be, és inkább teher lesz az emberekre, és ez volt nagyon sok esetben a helyzet Jézus idejében, amikor a szombati munkavégzés tilalma inkább jelentett terhet, mint felüdülést, akkor Jézus volt olyan bátor, és megmondta, hogy hát nem az ember van a szombatért, a szombat van az emberért, és hogy a szeretet parancsa az mindig fontosabb kell, hogy legyen, mint a szombati nyugalom. És akkor hadd mondjak el egy rövid történetet Jeruzsálemről. Volt alkalmam járni Szentföldön, és amikor először jártam ott, akkor nagyon meglepődtem, mert bizony Jeruzsálemben még a villamos is megáll péntek estétől szombat estéig, úgyhogy nagyon nehéz közlekedni, vagy a még megdöbbentőbb felfedezésem az volt, amikor egy jeruzsálemi szállodában jó magas volt, és a 10. emeleten volt a szobám, reggel le akartam menni reggelizni a földszintre, pont jött a lift, beugrottam, és amikor minden egyes emeleten kinyílt az ajtaja, akkor néhány emelet után észrevettem, hogy ki volt rá írva, hogy ez bizony a Shabbat Elevator, vagyis ez a szombati lift, amelyik úgy volt beprogramozva, hogy minden egyes emeleten megálljon, mert hogy a hithű zsidónak még az is meg van tiltva, hogy a gombot megnyomja a liften, hiszen az is munkavégzésnek számít. Na most ez nekünk, európai embereknek, vagy keresztényeknek nyilván furcsa és túlzó, de ugyanakkor nagyon tiszteletreméltó is szerintem, hogy valaki ennyire őrzi a vallási hagyományait, mert hogy ennek tényleg megvan az értelme, hogy ne vegyük félváról a pihenésre. A pihenés is valahol egy isteni kötelesség, egy feladat azért, hogy megőrizzük az életünkben az egyensúlyt, az egészségünknek jót tegyünk. És a szombati pihenés az egyisten hit mellett nagyon sokat segített a zsidóságnak abban, hogy meg tudják őrizni az önazonosságukat. És ezzel is kitűntek a többi nép közül, hogy nekik a szombat szent volt, és szent mind a mai napig. Na most, nekünk keresztényeknek azonban a szombat bizonyosan áttevődött vasárnapra. Hiszen Jézus Krisztus a hét első napján vasárnap támadt fel, és ugyan az európai naptárak általában a vasárnapot jelzik a 7. napnak a héten, de a valóságban az az első nap. A szombat a 7., a vasárnap pedig az első nap, a feltámadás napja. Nekünk keresztényeknek az a nagy ünnep a vasárnap, és így a pihenés, az Isten tisztelet, az Istennek szentelés is áttevődött a szombatról a vasárnapra.
Az első keresztények még az úrnapjának megszentelését tudtak ünnepelni és emlékezni. Hát valójában ez hiányzik a mi életünkből is.
A 3. parancsolattal kapcsolatban mi katolikusok gyakran arra szoktunk gondolni, ugye úgy hangzik a 3. parancsolat, az úrnapját szenteld meg, hogy hát menjünk el a szentmisére. És ez tényleg fontos. Tehát én mindig azt mondom, hogy a vasárnapi szentmise az egy olyan fontos oszlop nekünk katolikusoknak az életünkben, amely egy tartást ad, egy biztonságérzetet ad. Tényleg, ha esik, ha fúj, ha tél van, ha nyár van, akinek az életében ez benne van, hogy vasárnap elmegyek a szentmisére, az egy nagyon nagy biztonságot, egy nagyon nagy kapaszkodót tud ebben találni, hogy az életének a része, hogy a 168 órából egyet a Jóistennek ajánl föl minden héten. Viszont hiba lenne ezt a parancsolatot, az úrnapját szenteld meg, ezt leszűkíteni arra, hogy ez kizárólag arról szól, hogy vasárnap menjünk el templomba. Nem, ez többről szól. Ez arról szól, hogy a vasárnapunk az legyen egy nap, ami más, mint a többi. A vasárnap az legyen egy olyan nap, amikor nem azt csináljuk, amit máskor. És én hálás vagyok azért, hogy nekünk a katolikus vallásban nem kell aprólékosan részletezett parancsolatokat betartsunk, és nyilván senki sem tiltja meg, meg nem is kell azt meggyónni, hogyha valaki vasárnap betesz egy mosást, vagy akkor vasalja ki a ruháit. De én mégis azt szoktam tanácsolni, hogy ha csak egy mód van rá, ha lehet, próbáljuk meg még ezeket a tevékenységeket is a hét többi napján elvégezni, hétfőtől szombatig, hogy a vasárnapot azt minél teljesebben, minél jobban a Jóistennel és egymással tudjuk eltölteni. Tehát szerintem igenis van különbség, még a nagy víkend kultúra közepette is, a szombat és a vasárnap között. Tehát a szombat az inkább egy olyan nap, szerintem így a katolikus keresztény mai magyar társadalomban, hogy szombaton persze akkor menjünk el kirándulni, menjünk el vásárolni, takarítsuk ki a lakást, teregessünk, kertészkedjünk bármit, de vasárnap, hát akkor amellett, hogy elmegyünk a templomba, üljünk együtt az asztalnál, hívjunk vendégeket, vagy menjünk mi vendégségbe, játszunk társasjátékot, hogy az legyen tényleg az együttlétnek az ideje, amikor Istenre és egymásra tudunk figyelni. És ha ezt betartjuk, még ha nem is sikerül teljesen pont ugyanígy betartani minden héten, de hogyha kialakul egy ilyen jó értelemben vett ritmus, berögződés, hogy a vasárnap az legyen más nap, mint a többi, ne egyszerűen egy nap a sok közül, hanem tényleg egy ünnepnap, mert minden egyes vasárnap, az egész évben minden egyes vasárnap Jézus Urunk feltámadását ünnepeljük, és így minden egyes vasárnap egy ünnep. És vasárnap nem böjtölünk, még nagy böjtben sem. Vasárnap ünneplünk, együtt vagyunk, hálát adunk az Istennek, és erőt merítünk a következő héthez.
Tehát nem Istennek fontos ez a nap, hanem nekünk lenne fontos.
Hát, ha megtartjuk a vasárnapot, azzal magunknak teszük a legjobbat. Van egy nagyon mély mondat, amit még 20 évvel ezelőtt Rómában olvastam több templomnak a homlokzatán. Ez akkoriban egy ilyen éves jelmondat volt Olaszországban. Senza la domenica non possiamo vivere. Ez azt jelenti, hogy vasárnap nélkül nem tudunk élni. Hú, hát ez egy nagyon-nagyon erős mondat. Ezt 3. század elején, Diocletianus féle keresztény üldözés idején egy ókori vértanú mondta így, mielőtt meghalt volna. Annyira ragaszkodott a vasárnap megünnepléséhez, hogy végül az életét adta ezért. Tehát, hogy a vasárnap az tényleg egy ilyen nagyon megtartó erő tud lenni, amelyben hálát adunk az elmúlt hétért, amikor kicsit megállunk, ránézünk az életünkre, kipihenjük magunkat, összeszedjük magunkat, megfogalmazzuk terveinket, kéréseinket a következő hétre, és Istennel és azokkal töltjük a legdrágább kincsünket, az időt, akik igazán fontosak számunkra.
Azért hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtsük, hogy a vasárnapot ne vásárnapnak éljük meg.
Én annyira örültem, és tudom, ezzel valószínűleg kisebbségben maradok még a rádióhallgatók közül is, de én annyira örültem annak, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt volt egy év, amikor vasárnap zárva voltak a boltok. Én egyrészt örültem azért, mert nagyon örültem, hogy akik a kereskedelemben dolgoznak, így több időt tudnak együtt lenni a családdal, és nagyon örültem azért, mert amikor az utcán mentem vasárnap, akkor már az utcán, akár gyalogosként sétálva, akár autóban ülve, lehetett érezni, hogy ez a nap más, mint a többi. Hogy a hétnek megvan ez a ritmusa, hogy nem ugyanúgy vannak nyitva a boltok, hanem van egy nap, amikor legalább egy picit megáll a világ. És hát nálunk nem arról van szó, mint Jeruzsálemben, hogy akkor nem mennek a villamosok szombaton, vagy akár vasárnap, hanem az élet megy tovább, de hogy ami nem halaszthatatlan, ami így a mindennapi tevékenységeink közé tartozik, azt miért ne időzíthetnénk a többi napra? Nyilván nem bűn, vagy nem azt mondom, hogy ez egy nagy vétek lenne, hogyha valaki vasárnap beszalad egy boltba, mert valamit elfelejtett megvásárolni, de azért arra én biztatnék mindenkit, hogy legalább a heti nagy bevásárlást ne vasárnapra időzítsük, mert igaz ugyan, hogy a magyar nyelven ez tényleg a vásárnapból van, de azt hiszem, hogy talán tudjuk jobban is eltölteni az időt, mint vásárlással, tudjuk jobban megszentelni az Úrnak a napját.
Valahol azt olvastam, hogy nem arra irányulnak Isten parancsai, hogy hogyan lehet valaki jó keresztény, hanem hogy ha már az vagy, ha már a Krisztus keresztjéből fakadó minden ajándékot és erőt elfogadtál, akkor szerettél neki hálás lenni és hálás életet élni. Nem mindegy, hogy háláért vagy hálából szolgálok.
A hálás lelkület úgy gondolom, hogy nem csak nekünk keresztényeknek fontos, hanem mindannyiunknak. Még nem hívők is szokták mondani, kócsok, trénerek, pszichológusok, hogy annyira jó, hogyha valaki naponta tud néhány dologért hálát adni az életében. Hogy milyen jó dolgok történtek veled ma, mi az, aminek örültél, mi az, amit szeretnél megköszönni. És ez még Isten hit nélkül is működik, és Isten hit nélkül is fontos, hogy egyáltalán megálljunk, számot vessünk, és tudjunk örülni a kisebb-nagyobb dolgoknak. Na most nekünk, akik hiszünk Istenben, nekünk ez talán még egy kicsit könnyebb is, hiszen van kinek hálát adni. Nem egyszerűen magamban adok hálát, vagy önmagammal beszélgetek, magamnak mondom, hanem amikor megfogalmazom örömeimet, amikor megállok, akár nap végén, én például lefekvés előtt szoktam visszatekinteni a napomra, és megragadom azokat a pillanatokat, amik tényleg jól sikerültek, amikor tudtam örülni, amikor valami jó dolog történt velem, vagy én tudtam áldás lenni mások számára, akkor ezeket nem csak magammal beszélem meg, hanem egyenesen a Jóisten elé viszem, és neki köszönöm meg. Mert mi az, amit nem tőle kapunk mindent? Ha ő nem akarná, hogy élnénk, akkor nem élnénk. Tehát, hogy minden szívdobbanásunkat, minden levegővételünket a Jóistennek köszönhetünk meg. És amikor valami jól sikerül, és lehet, hogy az én érdemem is benne van olyan értelemben, hogy beletettem a magamét, ügyes voltam egy helyzetben, de úgy gondolom, hogy azt is a Jóistennek kell megköszönjem, mert egyrészt értetettem, másrészt pedig ő adta az erőt, a leleményességet, az ügyességet, vagy éppen a jó szavakat ajkamra, amellyel meg tudott valósulni az a jó, amiért hálás vagyok. De a vasárnaphoz visszakanyarodva, ez így most fogalmazódik meg bennem, ahogy beszélgetünk, és nem is a teljesség igényével mondom, de most nagyon erősen bennem van három szó, és ezt még szívesen elmondanám a kedves hallgatóknak. Talán nem is olyan nehéz megegyezni, hogy milyen legyen a vasárnapunk, mit tegyünk vasárnap. Szerintem öröm, hála és pihenés. Ez három olyan kulcs szó, amely még a nem hívőknek is olyan dolgokat javasol, amelyek egyáltalán nem elérhetetlenek, de nekünk hívőknek meg még sokkal többet jelent, hiszen mindezt Istennel tudjuk megélni, hogy örüljünk, hogy vasárnap van, hiszen az egy ünnep, legyünk hálásak, álljunk meg és adjunk hálát az elmúlt hét ajándékaiért, kegyelmeiért, jó sikerült dolgaiért, és pihenjünk, töltődjünk. Tehát a mobiltelefonunkat minden éjszaka bedugjuk a konnektorba, nekünk is néha szükségünk van arra, hogy feltöltődjünk, és erre a vasárnap a legalkalmasabb. Öröm, hála, pihenés, és természetesen a Jóisten, ő legyen velünk minden vasárnap.
Erre reagálva bennem meg az fogalmazódik meg, hogy ha nem parancsként és szabályrendszerként tekintünk erre a 10 javaslatra, 10 parancsolatra, így fogalmazunk, hanem ajándékként, mennyivel más viszonyulás jöhet bennünk létre?
A mai ember, és egyikünk se kivétel szerintem, én se, ha meghallom azt, hogy parancs, akkor azt mondom, hogy jaj. A mai ember valahogy olyan, hogy nem szereti a parancsokat. És hát klasszikusan a 10 parancsolatot is 10 parancsolatnak hívjuk, de szerintem az egésznek az a kulcsa, hogy azt lássuk be, azt értsük meg, hogy ha ezeket megtartjuk, akkor egy valakinek tesszük a legjobbat saját magunknak. Nem Istennek van arra szüksége, hogy mi megtartsuk a 10 parancsolatot, hanem a mi életünk tud akkor igazán értékes, tartalommal teli, és áldásossá lenni mások számára is, hogyha ezeket a feladatokat, javaslatokat, tippeket, vagy éppen parancsolatokat, mindegy, minek nevezzük, de megtartjuk. Isten azáltal nem lesz több, hogyha mi megtartjuk a 10 parancsolatot. Ő már így tökéletes, ahogy van. Neki ettől nem lesz jobb. De ha mi a 10 parancsolat útján járunk, akkor én hiszek abban, hogy teljesebb, boldogabb, és sokkal nagyszerűbb életünk lehet, mint hogyha mindig csak a pillanatnyi vágyainkat hajkurásszuk, és a pillanatnyi szükségleteinket próbáljuk meg kielégíteni.
A legközelebbi tanítás május 4-én csütörtökön lesz a 18 órási szentmisét követően. Megköszönöm figyelmüket, Gégesi Enikőt hallották.